Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekünk a 459-es énekünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük. Az Isten bárányára letészem bűnök én.
Először is nagy szeretettel köszöntöm nagy tiszteletű Szász Zoltán lelkipásztor testvéremet, aki feleségével van jelen most közöttünk az Isten tiszteleten. Nagy tiszteletű asszonyt is szeretettel köszöntöm. Nagy tiszteletű úr ma az ige hirdetőnk, hiszen a lelkész választás folyamatában itt a 8:30-es Isten tisztelet hivatalos bemutatkozó szolgálatot végez közöttünk. Isten áldja meg ige hirdetésedet, Zoltán. Most akkor így egybe megismételném a lelkészválasztásra vonatkozó tájékoztatónkat. Ma még 10 órakor a Budai úton végez szolgálatot nagy tiszteletűr, és a választási bizottság július 29-e vasárnapjára jelölte ki a lelkészválasztás napját. Talán már múlt vasárnap is hirdettük, hogy ez alkalomból Maroshegyen és a Széchenyi úton nem tartunk úrvacsorás istentiszteletet, hiszen így is hosszabb istentiszteletünk lesz a választási közgyűlés miatt. Tehát július 29-én vasárnap mindhárom gyülekezet részben, mind a négy istentiszteletünkön lelkészválasztás lesz. A választás eredményét szintén 29-én, hiszen aznap ki kell még hirdetnünk a törvény szerint, este 6 órakor a gyülekezeti központba tartott Isten tiszteleten hirdetjük ki. A választási bizottság nyílt szavazást rendel el. Minden választói névjegyzékben szereplő egyháztag készfeltartással szavazhat. Az azt jelenti, hogy aki benne van a választói névjegyzékünkben, amikor belép a templomba, miután a névjegyzékben leellenőriztük, kap egy szavazólapot. Ez egy színes lap lesz. És amikor a szavazásra kerül sor, akkor ezt a lapot fölemelve szavazhat. Azonban a választási törvény értelmében, ha jelenlévő választók 10%-a indítványozza, akkor a választási bizottság elnökökkel titkos szavazást rendel el. Ez azt jelenti, hogy a nyílt szavazás ellenére előre fogunk készíteni titkos szavazólapokat is, hogyha a jelenlévő választójogok 10%-a kéri, akkor ki fogjuk osztani ezeket a szavazólapokat. Azt kérném azonban, hogyha valaki tud ilyen szándékról, hogy várhatóan akár többen is titkos szavazást szeretnének, azt kérjük előre jelezze. Azt gondolom, hogy így testvér és így szeretetteljes, hanem a Isten tiszteleten való felszólalással indítványozza ezt valaki. hanem időbe jelzi. Az Úr áldja meg a lelkész választás folyamatát, nagy tiszteletű szolgálatát közöttünk. Folytatom a Széchenyi úti hirdetésekkel, 10 órás Isten tiszteletünkön a Szatmárnémeti Külfdelki Református Gyülekezet kórusa fog szolgálni, lelkipásztor kórussal együtt, vezényen Higyedné Gyöngyi, igehirdető nagy tiszteletű Higyed János lelkipásztor lesz. Utána szeretett vendégséget tartunk a gyülekezeti ház nagy termében, köszönjük a eddig beérkezett sütemény felajánlásokat. Hétfőn 10 órakor a gyülekezeti központban női imaközösség lesz, csütörtökön a szokott rendben 5 órakor imaközösséget, este 6 órakor bibliórát tartunk. A maroshegyiek délután 4 órakor a mai napon nyári teaházra hívnak bennünket, Szűcsné Novák Mária 70 bibliai nő alak tűzománc képe és története című könyvének bemutatója lesz. Beszélgetés Bakonyi István vezeti, énekel Pisanikó, zongorán kísérő Tugyi István, mindenkit szeretettel várnak. A budai úti hirdetésekből csak annyit hirdetnék, hogy a hétközi alkalmak szünetelnek szeptember 5-ig a budai úton, az Úrna temető a rendes nyári nyitvatartás szerint látogatható, legközelebb augusztus 19-én fogunk budai úton úrvacsorás istentiszteletet tartani. Annyit megerősítenék még, hogy ugye a nyári szünetben, július-augusztus hónapokban itt a gyülekezeti központban, tehát csak a keresztelői és jegyes oktatás, valamint a csütörtöki ima óra és biblióra lesznek megtartva, ezek közös alkalmak, tehát a gyülekezet részekből is ide várjuk a testvéreket. Megjelent a Dunántúli Református Lap, átvehető a lelkészhivatalban, aki ezt megrendelte. Hirdetjük kiemelt célakodakozási céljainkat, budaiti gyülekezeti ház és paroki építésére, valamint a maroshegyi imaház szervezet bővítésére és felújítására. Nagyon fontos hirdetnivalónk van, még többször hirdettük már, hogy a lelkészválasztás vasárnapján, július 29-én az összes istentiszteletünk persely pénzét turbucvirág gyógyítatására fogjuk adományozni. Turbucvirág, nagy tiszteletű Szabó Virág és Turbuc Béla lelkész testvérein súlyos daganatos betegségével küzdő nagylányáról van szó. Így készüljünk, így tegyük meg majd felajánlásainkat. Köszönjük a család nevében is a testvérek segítségét. Július 15-én, vasárnap délután családos kirándulásra hívunk mindenkit a Kisgyóni erdei szentélyhez. Egy rövid túra lesz a része, babakocsival is lehet jönni. Itt a Széchenyi úton 3 óra 20-tól 3:30-ig van a gyülekező, ugyanúgy a Budai úton is, és kocsikkal megyünk együtt a Kisgyóni focipályához. Lehet már jelentkezni a Reformátusok Szárszói konferenciára, ami augusztus 23-tól 26-ig lesz. Megjelent a Reformátusok lapja, és még a Békesség újság pünkösdi számából is lehet vinni. Ajánljuk a könyvterjesztést a gyülekezeti központban, illetve még a kiáratoknál a lelkészválasztásról szóló tájékoztatót lehet találni, haza lehet vinni emlékeztetőnek. Köszönjük a születésnaposokat és a névnaposokat. A Marina, Amália, Alma, Nóra, Lili, Izabella, Dalma, Jenő, Szilas, Őrs és Stella nevű testvéreinket, az Úr áldja meg őket. Esküvő volt tegnap a Budai úton, Isten áldását kérte a házasságára Szénási Gergely és Léver Zsófia, az Úr áldja meg őket. A hirdetésünk végére értünk, köszönöm a türelmet. Folytassuk Isten tiszteletünket, az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Az elkezdett 459-es dicséret a második, harmadik és negyedik verszakát énekeljük. A második verszak így kezdődik, megtörve és üresen adom magam neki. segítségünk és együttlétünk megáldása, ami Istenünknek a nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Amen. Isten igét hallgassuk meg Mózes 3. könyvéből, a 22. fejezet 17-től 33-ig terjedő igeversekből. Ez a bibliaolvasó kalóz szerint a mai napra kijelölt ige szakasz, tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 22. fejezet 17-től 33-ig terjedő ige szakasz. A gyülekezet leülve hallgassa meg Isten igét. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, szólj Áronhoz és fiaihoz, meg Izrael fiaihoz, és mondd meg neki, ha valaki Izrael házából, és az Izraelben élő jövevények közül áldozatot akar bemutatni, és akár fogadalmi, akár önkéntes áldozatként valamiből égőáldozatot mutat be az Úrnak, hibátlan hím marhát, juhot vagy kecskét vigyetek, hogy ő kedvesen fogadja tőle. Nem mutassatok be olyan, aminek fogyatékossága van, mert akkor nem fogadja kedvesen tőletek. Ha valaki marhát, juhot vagy kecskét akar bemutatni békáldozatul az Úrnak, akár fogadalma teljesítéseként, akár önkéntes áldozatként, hibátlan legyen az. Semmiféle fogyatékossága se legyen, mert akkor fogadja kedvesen. Nem mutassatok be az Úrnak a vakot, törött csontú, sérültet, szemölcsöset, viszketeges vagy sömöröset. Ne adjatok ilyenekből tűzáldozatot az Úr oltárára. Torzés cselevész marhát vagy juhot önkéntes áldozatul be lehet mutatni, de fogadalmi áldozatként Isten nem fogadja azt kedvesen. Összenyomott, zúzott, megszakadt, vagy kimetszett heréjűt nem mutassatok be az Úrnak. Ne tegyétek az országotokba. Ha idegen ember kezéből való bármi efféle, akkor sem mutathatjátok be, mint Istenetek eledelét. Mivel csonkák és fogyatékosak, nem szereznek kegyelmet nektek. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. A bolyú, a bárány és a kecskeida maradjon az ellés után az anyja mellett 2 napig. A 8. naptól fogva szereznek kegyelmet, ha feláldozzák tűzáldozatul az Úrnak. Marhát vagy juhot fiasul ne vágjatok le ugyanazon a napon. Ha hála áldozatot mutattok be az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen fogadja tőletek. Még aznap egyétek meg, ne hagyjatok előre reggelre, én vagyok az Úr. Tartsátok meg parancsolataimat, és teljesítsétek azokat, én vagyok az Úr. Ne gyalázzátok meg szent nevemet, hogy megszentelt legyek Izrael fiai között. Én vagyok az Úr a megszentelőtök, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy a ti Istenetek legyek. Én vagyok az Úr. Ez Istenek ígéje. Szeretném ma a gyülekezetnek Isten üzenetét hirdetni, mégpedig ezzel a címmel, hogy Istennek a legjobbat. Isten segítsen bennünket abban, hogy megértsük, hogy mit akar nekünk Isten üzenni ebből az ige szakaszból. Gyertek ezért együtt. Jézus Krisztus Istennek báránya, köszönjük, hogy te tökéletes áldozat vagy. És a te áldozatod árán, Urunk, köszönjük, hogy mehetünk a mennyei Atyához. És köszönjük, hogy olyan egyszerűen, olyan őszintén, ahogy te tanítottad Jézus, megszólíthatjuk a Szent, a mindenható Istent, akihez nem vagyunk méltóak, de általad mégis méltóak találhatunk, hogy Atyácska. Köszönjük, hogy általad lehet a mindenható Isten, Apa, és úgy jöhetünk most általad hozzá, és kérhetünk kegyelmet, kérhetünk megtartatást. Istenünk, olyan nagy kiváltság, hogy mi ma ilyen egyszerűen szólhatunk hozzá. Nem kell olyan áldozatok árán, amit az Ószövetség könyvében olvasunk, jönni hozzá. Jöhetünk Jézus nevében. Istenünk, könyörülj meg rajtunk, és hadd kérjük erre az Isten tiszteletre is, hogy fogadjál minket Jézusban, és munkáld bennünk azt, hogy mi meg menjünk hozzá, vállalva önmagunkat úgy, ahogy vagyunk, hogy te meg tudj minket változtatni, megszentelni, és azzá tenni, akivé elterveztél. Jézus, a te áldozatodért könyörülünk, hogy meghallgasson minket a mennyei Atya. Amen. Készülünk az Isten igének a hallgatására. Egyet lapozunk az énekeskönyvben. A 460-as énekünk első három verszakát énekei foglaljuk. Amint vagyunk, sok bűn alatt így kezdődik a 460-as ének első verszakát.
Vigyázzunk arra, hogy itt legyünk a
az Isten színe előtt, itt a gyülekezet előtt, ahol együtt dicsőítjük az Isten, együtt vesszük ajándékul az ő üzenetét. Mennyi áldozatot kellett meghozzá azért, hogy itt lehess az Isten színe előtt? Már csak azért is fontosak ezek a kérdések, mert most szeretném nektek röviden elmondani, hogy mit jelentett az Ószövetségben, hogyha valaki szeretett volna megállni az Isten előtt, és az Istennel való kapcsolatát rendezni. Most ezekben a napokban a református bibliaolvasó kalauz szerint Mózes harmadik könyvét olvassuk kísérő figyelemmel, más néven Levitikusnak is hívják ezt, akik a Lévi nemzetsége volt a papi törzs, innen jön az elnevezés. És ugye a papokra bizatott az áldozat bemutatása, és többnyire ilyen áldozati törvényekről olvassuk. Hogyan kell bemutatni különböző áldozatokat? Nagyon érdekes, hogy a zsidók a gyermekeiknek ezt a bibliai könyvet tanítják meg először. Hát nekik az első osztály jós tananyag, és ez azért is érdekes, én megdöbbentem ezen, mint mai bibliaolvasó, hogy talán ez lenne az utolsó bibliai könyv, amit itt szívesen elolvasnám. Hát nagyon nehéz. Mert tele van csupa olyan dologgal, ami egyrészt számunkra érthetetlen, másrészt meg azt látjuk, hogy valami bonyolult szertartásokról, áldozati törvényekről van szó, amiket nem nagyon tudunk mi hová tenni. Még a teológiához értő sem sok esetben. Míg a zsidók is elismerik, hogy rengeteg titok van ezekben az áldozatokban. Nos, visszatérve ehhez a gondolathoz, mit kellett tennie az Ószövetségi embernek, hogyha Isten előtt meg akart állni? Hát sokféle áldozat volt, ugye olvassuk, bűn, vétek, hála, béke, fogadalmi, vagy voltak az úgynevezett közösségi áldozatok, mint az engesztelő áldozat, vagy a páska áldozat. És tudnia kellett az Ószövetség hívőjének, hogy melyik áldozatot akarja bemutatni Istennek. Éppen melyikre van szüksége? Ugyanúgy mi is itt az Isten tiszteleten ugye éneklünk bűnbánó énekeket, dicsőítő énekeket, Isten magasztaló énekeket, vagy olyan énekeket, amelyek tele vannak kéréssel, vágyak megfogalmazásával, így a zsidó embernek is ugye az áldozatok nagyon különbözőek voltak. Aztán, hogyha tudta a zsidó ember, hogy miért járul az Isten elé, akkor azt szerint kellett kiválassza az áldozati állatot. Amit olvastunk ebben az ige szakaszban is, ugye lehetett az marha, lyuk, bárány, kecske, volt bika áldozat, de Isten még arra is gondolt, hogy bizony vannak nagyon szegény emberek, és nekik nem biztos, hogy telik ugye drága állatok áldozására. Ezért az ő esetükben az is megengedett volt, hogy madarakat, gerlét áldozzanak fel. De volt ételáldozat is. Ami az állat áldozatokat illeti, ez az ige szakasz, ez a fejezet éppen arról szól, hogy Isten külön parancsba adja, hogy az hibátlan legyen. Annak ne legyen fogyatékosan. És ha mindez megvolt, ugye a zsidó ember számára, akkor jött a következő lépés, ami sok lépésből állt, hiszen el kellett menni Jeruzsálembe. Az egyetlen egy áldozási hely, ahol áldozatot mutathattak be, az Jeruzsálem. És természetesen nem mindenki lakott Jeruzsálembe. Lehet, hogy ez több napos út volt, ez a Jeruzsálembe való zarándoklat. Nem volt óránkénti járat, ahogy Székesfehérvárról ugye el lehet jutni Budapesten. Nem volt távolsági busz, menetrendszerinti busz. Természetesen gyalog kellett lenni. És hogyha elolvassuk a Zsoltárok könyvéből, a 120 és 134. Zsoltár közötti Zsoltárokat, akkor valamiféle fogalmunk lehet arról, hogy mit jelentett egy zsidó embernek felzarándokolni Jeruzsálembe, amikor áldozatot mutatott be, vagy valamilyen ünnepre érkezett meg. Ha megérkezett nagy nehezen, sokszor nagy viszontagságok áll egy Jeruzsálembe, akkor meg ki kellett várni a sorát. Hiszen sokszor hosszú tömött sorok vártak az áldozat bemutatására. Ha nagy nehezen eljutott az áldozó papi, akkor ott még mindig nem volt rendben minden. Azért kellett izgulni a zsidó embernek, hogy vajon nem-e talál a pap valami hibát abban az áldozati állatban, úgy, ahogy felolvastuk. Ugye, számos hiba lehetett abban az áldozati állatban. Ez körülbelül olyan, mint a mai ARTS. Egy ilyen példával értjük meg, ugye? Minden bevizsgálnak, minden megnéznek, hogy kultikus szempontból tiszta legyen, helyén való, hibátlan legyen. Lehet, hogy fennakadt az áldozati állat ezen a vizsgálaton. Akkor még mindig volt egy lehetőség, csak költséges, hogy a templom rendelkezésére állt egy mindig egy állatállomány, egy áldozati állatállomány, és azt meg lehetett vásárolni. Sajnos többszörös áron, erről az evangéliumok szólnak, ugye Jézus ezt a személyre veti a kora írástudóinak, papjainak. Na de végre eljött az áldozás ideje, lehetősége. És akkor még egy nagyon fontos dolognak kellett megtörténnie, hogy az áldozatot bemutató a kezét az áldozati állat fejére kellett tegye. Ezzel, mint egy átruházza a bűn, átadja a fejére olvasva az áldozati állatnak. És aztán következett az, hogy a pap levágta az áldozati állatot, és elégette nagyon szigorú szabályok, parancsolatok, rendeletek szerint ugye az Isten színe előtt. Végre békesség járta át a szívét annak az áldozat bemutatónak. Úgy, ahogy talán mi is ugye békességben ülünk a templom padlóján, és örülünk, hogy itt lehetünk az Úr szín előtt. De visszatérve az Ószövetségi áldozóhoz, meddig volt ez a békesség az Úr színében? Mert újabb bűnökbe esett. Újabb vétkeket tapasztalt meg az életében. Újabb nyomorúságokat. Újabb vágyakat, amivel ismét az Isten színe elé kellett állni. És kezdődött minden előről. Miért adja parancsban Isten ezeket az áldozati törvényeket? Miért ilyen szigorúak ezek a törvények? Én körültekintőek? Mert Isten egyértelműen ezzel akarja népe tudtára adni, hogy ő szent. Ő hozzá nem lehet akárhogy járulni. Nincs az a lazaság, hogy hát majd valahogy az Isten szín elé áll, lesz, ahogy lesz. Nincs az, amit mi az előbb az énekben énekeltük, hogy amint vagyok. Az Ószövetségben nem volt ilyen. És Isten azt is tudtára akartani a népnek, nagyon világosan, hogy a bűn az egy nagyon-nagyon komoly határ közte és az ember között. De volt egy nevelő szándéka is az áldozatoknak, és pedig az, hogy miközben az áldozatot bemutatta az Ószövetségi ember, akkor élje át belül azt, hogy elveszett bűnös vagyok, megérdemlem a halált, úgy, ahogy az áldozati állat meg is hal. Nem érte túl. De Isten mégis kegyelmes. Mert nem én kell meghalljam, hanem az áldozati állat. Ami nem volt az áldozás, ez nagyon-nagyon fontos, tehát nem egy üzleti viszony az Istennel. Hogy én adom az áldozatot, te majd adod az áldást. Úgy, ahogy a pogány isteneknél, ez sajnos így működött. A bálvány isteneknél erről nagyon-nagyon sokat olvasunk az Ószövetségben, tehát Isten ezt világosan elmondta, hogy ő és a népek között nem ugyanaz a viszony, mint a bárvány istenek és az azoknak áldozók között. Nincs üzletelés. Az áldozat nem arról szól, hogy bemutatom, és akkor ezért majd jönnek az áldások, és minden rendben lesz. Mai képpen szólva, ahogy református ember talán gondolja, hogy hát elkövetek valami bűnt, aztán leúrvacsorázom, vagy hát úgyis meg vagyok keresztelve, mi a gond? Az ószövetségi áldozónak át kellett élnie, hogy megérdemlem a halált és a kárhozatot. De Isten kegyelmes! Mert Isten nem az én életemnek akar véget vetni a bűneim miatt, megérdemlem a bűnöt, hanem az áldozati állatnak kell meghalnom. Valami ilyesmit kellett átélni, amikor az áldozatot megkaptam. És ráfordulva arra az igére, amit felolvastunk, itt éppen arról van szó, hogy milyen kellett lenni az áldozat minősége. A legjavát, a legszebbet, a legértékesebbet, a prémiumot kérte az Isten. Azt kellett adni az útnak. És amit ebből szeretnék megfogalmazni ma a üzenetként, hát két nagyon fontos dolog. Az egyik, egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen a áldozatunk valójában. Mit, hogyan és mikor ajánlunk fel az Istennek? Nem elégeső, hogy itt fogadalmi vagy önkéntes áldozatról van szó. A második dolog pedig, amiről szeretnék beszélni, hogy ehhez képest milyen az Isten áldozata. Milyen a mi áldozatunk? Mikor, hogyan és mit áldozunk fel az Istennek? Erre úgy tudok válaszolni mindenki saját magának. Én is a magam rendjén ezt meg kell válaszolni, és mindannyian. Hogyha előbb ezt a kérdést tesszük fel, hogy mi az, ami számunkra a legértékesebb? Mit tudnánk most megnevezni az életünkben legbecsesebbnek, legértékesebbnek, legdrágábbnak? Hát hadd kezdjem azzal, hogy az idő. Az idő az nagyon értékes, nem? De mit adok belőle Isten? Mennyi időm az Isten? Egy Isten tiszteletnyi idő. Nem tudom ki, hogy van ezzel, bár ezt lelkészekkel kellene megvitatnom, de én nem igazán szeretem ezt használni, ezt a szófordulatot, hogy vége az Isten tiszteletnek, amikor a templomból elmegyünk. Vége az Isten tiszteletnek? Ugye? Értjük, nem kell ezt magyarázni. Hogyan adom az időmet az Istennek? A ráérős időmet adom az Istennek? A nyugdíjas időszakomat adom az Istennek? Ne talán életem végét adom az Istennek? Ugye elég akkor is megtérni. Szokták mondani, életem utolsó napját, na de nem tudod, mikor van. Ez egy másik kérdés. Van egy ifjúsági ének, és tudnak valamit ezek a fiatalok, akik ezt megfogalmazták. Szeretném ezt idézni. Jöjj az Úr várjál, jöjj, amíg ifjú vagy, életed tavasszát, derűjét neki ad. Ne hagyd fejedet bűnben őszülni vénhetté, ne csupán teledet vigyed végül az Úr elé. Minden egyes mondata ennek az éneknek nagyon az ellenre bevág. Ne csupán teledet vigyed végül az Úr elé. Nehogy azt ad az Istennek, ami már elkopott. Majdnem azt mondtam, hogy értéktelen, de nem értéktelen, mert az emberi élet nem értékes. De már nem az, ami volt. Ugye értjük. Mikor és mennyit adok az Istennek? Aztán ott van ugye az erő, az egészségem. A magyar ember ugye, hát erre legbüszkébb, csak egészségben lesz. Szokták mondani, én nem szeretem ezt a szófordulatot. Fontos az egészség, nagyon-nagyon fontos, csak ne legyen bálvány. Na de mit adok az erőből és az egészségedből Istenek? Nagyon sokszor én magamon tapasztalom ezt, hogy sokkal intenzívebb az Istenhez való fordulásom, amikor erőtelen vagyok. Vagy beteg vagyok. Nem? De nagyon sokan azt mondják, hogy hát imádkozom én. Este lefekvéskor megszólítom az Istent. Hogyan? Egy fárasztó nap végén, amikor már erőtlen vagyok, aztán esetleg bele is alszom. Most nem arról van szó, hogy Isten ne vennék komolyan ezt az imádságot, de csak ezt mondom neki? Mi a helyzet a pénzemmel? Hoppá, nézzék mikor. Mennyi az Isten? A perser pénz, vagy az egyház fenntartójáról? És a többi? A tizeden? És a kilencvened? Igazából a tized is erről szól, ugye ez is egy jó szövetségi utasítása az Istennek, hát nem parancs, csak egy vágy az Istennek, ugye, hogyha a tizedet odaadjuk, nem csak pénzben, hanem gyakorlatban, akkor ez azért van, hogy emlékeztessen arra, hogy a kilencvened sem az enyém, azzal sem mindegy, hogy hogyan gazdálkodik. Nos, testvérek, lehet-e folytatni? Nagyon-nagyon sok mindent lehetne itt elmondani, nem mondom. Folytassa bennünk a Szentlélek, egy biztos, hogyha én ezt a törvényt olvasom, ami arról szól, hogy Istennek a legjobbat, Istennek a hibátlan, Istennek a tökéleteset, akkor ez engem nagyon levetez. Számomra félelmetes, amit itt olvasok, ha belegondolok, hogy hány gyatrát, csonkát, töröttet, kopottat, hitványra adtam én életem során az Úrnak. És fölösleges, ugye, lehetne ezt okozni. Hogyha ennyivel maradunk, akkor ez nem evangélium. Ez csak a lelkiismeretünket korbácsolja fel, és elkeseredetté tesz, vagy éppen elbizakodottá. Amikor büszkék vagyunk arra, amit adunk az Istennek, és amit bemutatunk neki. Ugye? Tehát általában ez a két véglet szokott tenni. Félek attól, hogy túl kevés, amit az Istennek tudok adni. Le van törve az önbizalmam. Gyenge vagyok, erőtelen vagyok. Hát hogy megyek így az Istenhez? Ha életem nagy részén elkerültem az Istent, akkor hogy megyek időskorban? Sok ilyen emberrel találkoztam, aki így fogalmazott. Hát ez nem becsületes. Ez csak a lelkiismeretünket zaklatja fel. Kurbácsolja fel. Ez csak elkeserít. Úgy, ahogy általában a törvény, nem? Ha olvassuk és komolyan vesszük. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy gyorsan elhangzódjon az evangélium. Mert a mi életünket nem az fogja megmenteni, hogyha azt gondoljuk, gyorsan hozzáteszem, hogy tökéletes áldozatot tudunk bemutatni az Úrnak. Hibátlan! A legjobban nem fog minket megváltani. Mert az áldozat célja sem ez volt, ahogy az előbben. Mert egyetlen áldozat tökéletes és hibátlan, kifogástalan. És csak ez az egyetlen egy áldozat tudja megváltani az életünket, megszabadítani. És az örök üdvösségre vinni. Ezért hadd beszéljünk a második pontjáról az üzenetnek. Milyen áldozatot mutatott be az Isten? Jézusnak hívják. Az Isten báránya, ahogy énekeltük. Egy kónyában csomagolt emberi élet. Nem tudom, hogy nézheted ki ez a kónya, hogy betegne. De ezzel kezdődik az Isten áldozat. Egyszülött fiú. Most gondoljon végig azt, mint szülő. Hogy lemondani az egyszülöttről. És ugye milyenek vagyunk, mint szülők, én is. Hát, hogyha egy olyan helyzetben legyünk, senkinek nem kívánok, magamnak se, hogy vagy én, vagy a gyerekem, akkor azt mondanám, hogy inkább én. És tudjátok, az atya azt mondta, hogy a fiú. A fiú, az egyszülött fiú legyen az áldozat. És hogy mikor esetben lékes, élete teljében, erejében. Ugye a krisztusi kor, amit szoktuk mondani, 30 vagy 33 év, és teljesen mindegy, hogy pontosan mikor, de élete teljében, erejében, akkor tette le önként Jézus az ő életét áldozatul életét. És azt mondja róla az írás, a zsidókhoz írt levél, amely gyűlölően magyarázza, hogy az ószövetségi törvényeknek az értelmét, a beteljesülését Krisztusban, hogy üdvözíteni tudja örökre, akik általa jönnek az Istenhez, járulnak az Istenhez, szent, áltatlan és szeplőtelen áldozat ez, örök váltságot szerzett ez az áldozat. Nagyon sokféle utalás van arra, hogy mit jelent ez az áldozat. De most a legfontosabb az, hogy nekünk mit jelent. Nekem személyesen, neked, aki most itt van, azt kell jelentsen, hogy Isten megváltása tökéletes. Ha átértük azt, hogy a milyen, mennyire tökéletlen, mennyire hibás, mennyire fogyatékos, akkor ez egy örökké. Hogy az Isten áldozata értem, értetek, mindenünk tökéletes. Ezért az áldozatért, és csak ezért bármikor van menetelem az Istenhez. Ahogy ma jöttél. És nagyon helyes, ugye. Nem kellett kínos előkészületeket tenni. Nem kellett vigyázni arra, hogy jaj, milyen lesz az áldozat. Elfogadja a pap, vagy nem fogadja. Sikerül, vagy nem sikerül. Jöhetsz. Máté leírja, hogy az általa szerzett evangéliumban, hogy a kárpit ketté hasadt Jézus halálakor a szentek szentje mindenki számára elérhetővé vált. Ami azt jelenti, hogy mehet a szenthez, a szentségtelen. Mehet a tisztához, a tisztátalan, úgy, ahogy van. És azt is jelenti ez az áldozat, mire nézve, hogy mindent, hangsúlyozom, mindent, csak hálából ajánlhatsz fel az Istennek. Nincs olyan, hogy üzletelünk. Nincs olyan, hogy majd valahogy megvásároljuk az Isten szeretetét, kegyelmét. Mert a mi áldozatunk csak benne tökéletes. Eszembe jutott egy nagyon érdekes példa, szeretném megosztani most mindenkivel. Mint gyakorló szülő, nagyon sokszor azt tapasztalom meg, hogy Isten tanít engem a nevelés által is. Persze ügyeklődök, nem szeretnék most erre külön kitérni, de nagyon sokat tanít Isten azáltal, hogy én apa vagy szülő ugyan viszonyulok a gyermekéhez. Sokszor ezáltal értem meg, hogy Isten hogyan tekinthet rám, vagy még inkább tudja. És ez a példa arról szól, eszembe jutott, hogy a nagyobbik lányunk, 4 éves lehetett, egy kertes ház udvarán ültünk, illetve az egész család kint volt, és ugye a feleségemmel egymás mellett ültünk, és a lányaink játszadoztak a kertben, a fűben. És egyszer csak arra figyeltünk fel, hogy a nagyobbik lányunk, aki a 4 éves lehetett, megjelenik széles mosollyal a száján egy csokor, hát így mondanám, valamivel. Azért, mert abban a csokorban volt nagyon szép vadvirág, volt fűcsomó, meg volt gaz. És ezt mondta a feleségemnek a leányunk, hogy anya, szedtem neked. És soha nem felejtem, hogy a feleségem visszamosolygott, átvette ezt a csokrot, még azt hiszem meg is simogatta a lányomat, és akkor egymásra néztünk, elmosolyogtunk, és akkor a feleségem elkezdte kiszedegetni a gazt, a fűcsomót, és közben megtanította a nagyobbik lányomnak, hogy mi a szép ebből, és mi az, amit érdemes megtartani. És ez a kép nagyon benne maradt. Már akkor éreztem, hogy valahogy Isten is így tekint az én áldozatokra. Bocsánat, tele van gazdal, tele van értékelő dolgokkal, de Isten olyan szeretettel néz rám és tekint rám. Ő erre az egyetlen egy szeretet viszonyra kíváncsi, amely Jézusban megvalósulhat. És megvalósulhatott, tegyen hozzá. És nagy-nagy szelítséggel, szeretettel, alázattal viszonyulva tanít arra, hogy hogyan legyen jobb és egyre jobb a neki szánt áldozatom. Nem vágja a szememhez. Nem mondja azt, hogy hát szerencsétlen, amit hoztál. Úgy tekint rám, hogy örül. És testvérek, azért mondtam el ezt a példát, hogy mi is szabaduljunk fel. Mert a törvény szerint ugye csak kétségbe esünk, hogy jaj, hát mit tudok én az Istennek adni? Vagy mikor jövök hozzá? Hát mikor tértem meg? Hát miért nem hamarabb? Ne keserítsen el! Ne húzzon ezt vissza! Ne ejtsen kétségbe, mert Isten örül neked. Csak ez az egy a fontos, hogy gyere hozzá, hogy éld át, hogy ez a mennyei Atya már meghozta az áldozatot, ami tökéletes, és jöhetsz hozzá. Ahogy fogalmazott valaki, látványosan rossz emberekkel látványosan jó dolgot cselekedik. Ez az evangélium. Ez az evangélium. És ez én vagyok. És te, és mindannyian, akikkel ezt az Isten megcselekedte ezt a jót. Na, hát ezekben a napokban foci lázban él a világ, nem mindenki, bocsánat, hogy kérek a kedves asszony testvérektől, és a minap nagyon megszégyenített az a hír, hogy mikor Mexikó foci válogatott, legyőzte a német, a híres nacionalia válogatottat, akkor Mexikóban bemozdult a szeizmográf. Kisebb földrengés támadt, ez nem vicc, akkora örömük volt a mexikóiaknak, hogy legyőzték Németországot, hogy ez kisebb földrengést okozott itt Mexikóban. És akkor miért szígyeltem el akar? Hát 2000 éve testvérek Jézus Krisztus győzelme, hát mi ez ahhoz képest, hogy egy foci csapat ugye, győzött, egy másik foci csapatot legyőzött. Értjük? A világ mindenség valaha történt legnagyobb győzelmet, és ezt miért nem hozzá nekem ilyen izgalomba? Miért nem tudok ennek annyira örülni? Na ezért szégyenültem meg. Hadd fejezem be egy képpel. Középkorban történt. Egy falusi lelkész meghirdette a gyülekezetnek, hogy különleges Isten tiszteletet hívnak benneteket, de a szokásostól lehetően nem vasárnap délelőtt, hanem vasárnap este. Nem nagyon értették a gyülekezeti tagok, hogy miről is szól ez az Isten tisztelet, hogy miért ilyen különleges, de azért elmentek. Meglepetésükre egy sötét templom fogadta őket a megbeszélt időpontban. Hát azért tapogatózva lenyelezen bementek a templomba, mindenki a jól ismert bejáratott helyére leült, lelkész sehol, hogy legalábbis a hangját nem lehetett hallani. Egyszer csak léptek hallatszottak a sötét templomban, a lelkész odaért a feszülethez, és meggyújtott egy gyertyát szótlanul. És ezt a gyertyát először oda helyezte a feszülettel lévő, ugye korpusz, így mondják, Jézus Krisztus lábához, amely átszúrt, vérző lábfej volt. Aztán lassan Oda vitte ezt a gyertyát az egyik kézhez, amelynek a csuklója át volt szegezve. Ott időzött ennél a kéznél, aztán a másik kézhez. Aztán az lándzsával átszúrt testhez vitte oda ezt a gyertyát. Végül pedig a vérrel borított, tövis koronával megkoronázott fejhez. És aztán elfújta a gyertyát. Elég. Értitek, hogy elég Jézus Krisztus áldozata? Mindenre elég. Úgyhogy ne ess kétségbe. Isten nem azt várja el tőled, hogy te légy tökéletes, és az áldozatod legyen tökéletes, hanem egyedül arra vágyik, és csak arra, hogy bízd magad rá az egy tökéletes áldozatának Jézusra. Amen. Válaszoljunk Isten üzenetére a 426. énekünkkel. Mind a négy verszakát énekeljük a 426. éneknek, már kereszten vára lettem, és értem minden kárhatót. nincs az a nyomorúság, nincs az a bűn, nincs az a fogyatékosság, legyen az lelki, vagy bármilyen más formában, amivel lehetünk minket fogadni. Pontosan azért, mert a hibátlan, a fogyaték nélküli áldozat megtörtént. És köszönjük, hogy az Isten bárány, Jézus Krisztus ez az áldozat, amely örökkévaló, amely tökéletes, és amely által mehetünk hozzá, kedves Atyám. Köszönjük, hogy ezért az áldozatért lehet hozzá mehetni. Ó, könyörű rajtunk, Istenünk, hogyha nagyon elbátortalanodnánk, látva azt, hogy mennyire gyenge, gyakran, amit neked tudunk adni. Bátoríts minket arra, hogy nézzünk a tökéletes áldozatra is csak arra. De könyörű, akkor is tudunk, hogyha esetleg elbíznánk magunkat. Ha azt gondolnánk, hogy mennyire tökéletes a mi áldozatunk. Mennyire sok mindent tudunk neked odaadni, időnkből, pénzünkből, energiánkból. Könnyű, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ezzel érdemeljük ki a te szeretetedet. Kérünk, tégy minket helyre adunk a Krisztus áldozatával, hogy az neveljen, azt tisztítson, azt szenteljen meg. Levegyük a tekintetünket egy pillanatra se erről az áldozatról, a Jézuséről. Istenünk, szeretnénk elég vinni most a gyülekezet azon tagjait, akiknek nem biztos, hogy ez az áldozat jelent valamit. Lehet, hogy csak egy hír, egy ismeret, de még nem valóság. Könyörülj, kedves Atyánk, a testi betegeket. Sokan vannak testi gyengeségekben, most külön kérünk azokért, akik a kórházban is vannak. Gyengélkednek, átélik a test nyomorúságát. Gyógyítsd meg őket, Urunk, és az ő lelküket legfőképpen. De köszönjük neked a felépülés lehetőségét. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ha még van erőnk, van lehetőségünk arra, hogy veled közösséggel legyünk és egymással. Áldott végezés. Imádkozunk, Urunk, a következő Isten tiszteletért, a vendégfogadásért, az együttlét örömért, kérünk, áld meg az ige hirdetőt, ruházd fel szent lelkeddel, és nekünk pedig segíts abban, hogy tovább tudjuk gondolni, amit a szívünkre helyeztél. Jézusért hallgass meg most minket. Amen. Vigyük Isten elé szívünket, imádkozzunk csendben. Kedves Atyán, köszönjük, hogy még ajkunkon sincs a szóban átadod. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Fogadj el gyülekezet Isten áldását. Veled van az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet, és záró életként, ha már elkezdett, de te nem fejezett 460-ig, énekünk 4., 5. és 6. verszakát, milyen helyet, amint vagyunk, vak és szegény, így kezdődik a legjobb.
Amen.
Hadd köszönjem meg nagy tiszteletű Szent Zoltán lelkipásztor testvérem szolgálatát. Áldja meg az Úr további szolgálatodat közöttünk Zoltán családoddal együtt. És a hirdetésekben még egy örömhírt elfelejtettem mondani. Itt van közöttünk főgondok úr. Több hét szünet után, egy nagy műtét után, hálát adunk az Úrnak, Józsi, hogy megtartott és kegyelmével itt vagy közöttünk, és áldja meg a te szolgálatodat is közöttünk a továbbiakban. Áldás békességet, Isten velünk viszontlátásra. Engedjük, hogy nagy tisztelt Úr kimenjen az ajtóhoz. Jó, köszönöm szépen.